Amit látom az asztalon, kiitták a keserű poharakat. Hogy döntött az MLS rendkívüli elnökségi ülése? Folytatják a bajnokságot, vagy pedig abba hagyják?
Az elnökség egyértelműen abban foglalt állást, hogy folytatni kell a magyar bajnokságot.
A vizsgálat még tart. Eddig 5 csapat érintett. De mi van akkor, hogyha a rendőrségi vizsgálat ad abszurdum eljut odáig, hogy a bajnokság mind a 16 csapata érintetté válik?
Természetes, hogy a nyomozás végső lezárásakor az összes akkori rendelkezésünkre álló adat alapján kell dönteni. Hát egy ilyen abszurd helyzetben végig kell gondolni a magyar labdarúgás jövőjét.
Az MLS elnöksége úgy döntött, hogy ezúttal, nem úgy, mint 1984-ben, nem fogja a csapatokra bízni a sportbüntetés kérdését. A végső döntést majd magához vonja, ő osztja a büntetéseket.
Egy kicsit az múltból levont következtetések és tapasztalatok alapján döntött így az elnökségünk.
Bocsánat, egy listát keresek. Igen, itt van. Gyimesi, Dajka, Détári, Garaba, Nagy Antal. Az az 5 játékos, aki, fogalmazok úgy, érintett lehet, mert a környezetében történtek a dolgok, de külföldön vannak. Ezen kívül válogatottak, tehát a magyar válogatott tagjai. Játszanak-e majd a válogatott legközelebbi görögországi mérkőzésén?
Az MLS elnöksége úgy döntött, hogy mindazok a játékosok, akik az érintett 5 mérkőzésen szerepeltek, amelyet ma a rendőrség vizsgál, és szerepük nem tisztázódott egyértelműen, azok ne legyenek a válogatott keretek tagjai.
Kollégáink közül többen felvetették. Nem igazságos az eljárás, mármint az, hogy akik külföldön vannak, most nem kell feleljenek esetleges tetteikért. Mert például Sallait szerződés hívta külföldre. Ha 2 nappal korábban utazik, most ő is megúszta volna az eljárást. És ki tudja, 3 év múlva lehet, hogy már nem veszik olyan szigorúan majd a mostani történeteket. Azok ellen, akik külföldön játszanak, megindíthatnak-e valamiféle eljárás? Most nem sport, hanem büntető eljárást.
Természetesen, hogy megindíthatnak, de mindaddig, amíg a nyomozás során a kihallgatás lehetetlen, ezt az eljárást fel fogják függeszteni.
Tehát amíg a szerződésük külföldön tartja őket, és nem jönnek haza akár látogatóba, addig érintetlenek maradnak.
Igen, így van, hiszen a játékjog vonatkozásában a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nincs joga a külföldi bajnokságokban játszó játékosokról dönteni.
Elfogadná-e születésnapi ajándékként Íj és Gyula a hitelt, ezt a független, irodalmi, társadalmi és kritikai lapot? Minden bizonnyal elfogadná, hiszen 10 évvel ezelőtt ötletének felkarolásában részt vett, ha nem is fenntartások nélkül. De hogy szeretné-e, azt megjósolni már nem tudom. Egy évtizede ápolgatják a gondolatot a népi nemzeti sorskérdésekkel makacsul foglalkozó írók, történészek és más értelmiségiek, hogy kell egy külön hetilap vagy folyóirat, amely következetesen szószólója az oly könnyen nacionalista váddal illetett ügyeknek, mint nemzeti önbecsülés, népességfogyás, adósságnövekedés, határainkon túli kisebbség, családbomlás, alkoholizmus, hogy ne is soroljam tovább. A lap megszületett, és ma az olvasókhoz került. A neve is az, aminek akkor tervezték. Hitel. Nem pénzügyi értelemben, hanem a nyitottság, a bizalom, az erkölcsi előlegek, a szavak hitele és a hit jegyében. Vagyis úgy, ahogy azt egy reformkorszak kulcsszavaként Széchenyi is használta.
Egy éjszakai leszállás a pilóta számára szép és izgalmas feladat, viszont a Ferihegyi repülőtér környékén lakók egyre inkább nyugalmuk zavarásaként fogják fel. Tiltakozásuk nyomán a közelmúltban a légügyi hatóság elrendelte, hogy Ferihegy november 1-től este 22 óra és reggel 5 óra között lehetőség szerint ne fogadjon és ne indítson gépeket. Csend borul tehát éjszakánként egyetlen nemzetközi repülőterünkre?
Vannak kiszállító bizonyítvánnyal rendelkező repülőgépek, amelyek 24 óráig leszállhatnak. Azonban vannak itt kivételek is. Nemzeti légitársaságunk, a Malév például, ha egy rossz időjárási körülmények között, amely sajnos elő szokott fordulni, kimaradnak a repülőgépek különböző repülőtéreken külföldön. Ezeknek a repülőgépnek előbb-utóbb haza kell érkeznie.
Hiszen reggel indulniuk kell újra járatban.
Igen, éppen ezért ezeknek legalább éjszaka haza kell jönni. vagy valamilyen bajba jutott repülőgép. Persze ehhez nekünk külön engedélyt kell kérni a minisztériumtól.
Nem jár ez hátrányokkal a feregyi repülőtér szempontjából?
De igen. Aki nem száll a Ferihegyen, az nem is fizet. Vagyis a népgazdaság bevételtől esik el. Egyébként az éjszakáról nappalra kényszerült járatok tovább növelik a Nyugat-Európa légtereinek egyébként is elviselhetetlen csúfoltságát, és emiatt késnek a malévgépek is.
Azt hiszem, hogy itt nem még egészen sportjelenségről van szó, ezt sokkal inkább társadalmi jelenségként kell kezelni, mert a korrupció sajnos azt hiszem, hogy a társadalom más szféráiban, más területein is ott van.
Lehet-e a vezetők tudta nélkül bundázni?
Véleményem szerint nem, hisz az a helyzet, hogy mindenki tisztának születik, és azért bekerül egy közegbe, az szerint a közeg szerint fog élni.
Előfordult már az, hogy valaki pénzért megvet egy asszot?
Hallottam már ilyesmiről, de nagyon régen hallottam ilyenről.
Most nálunk a pénz az úgy játszik szerepet, hogy inkább teljesítmény ösztönző hatása. Tehát ha egy gyár vagy egy szponzor pénzt szán arra, hogy teljesítmény növeljen, az csak azért van, hogy, tehát azért, hogy kevesebbet ugorjon valaki, rövidebbet menjen, olyan nincsen.
Felszámolható-e a bunda Magyarországon?
Jó lenne hinni, hogy igen, én szeretnék bízni benne, de amíg a jobb állásokért, az üzletben a mosógépért plusz pénzt kell fizetnünk, hogy megkapjuk, ami egyébként ott van áruként, és mégis csak, hogy hozzánk jusson, addig nem hiszem, hogy pont a sport lenne az a kivétel, amelyikbe ez így eltűnne egyik napról a másikra.
Terepjáró autók és crossmotorok együttes versenye a 4 napon át tartó Mavadralli, vagy ahogy nálunk nevezik, maratonralli. 4 ország 66 sportolója nevezette az 1500 kilométeres össztáv versenyét. Ezek a felvételek a mai nap egyik leglátványosabb és egyben legnehezebb szakaszán, a tabajdi crosspályán készültek. A száguldás bajnokai az olaszok uralják a mezőnyt, akik vezetéstechnikában is messze a többiek fölé jöttek. A célba érkezés egyébként szombaton Budapesten a Hősök terén lesz.
A KNDK külügyminisztere szeptember 19-én átadta Fennyáni nagykövetünknek, a KNDK kormányának, a magyar kormányhoz intézett kioktató hangú, vádaskodó írásos megkeresését. Ugyanazon a napon a Koreai Munkapárt központi lapja, a Nodon Sinmun, a szocializmus elárulása címmel szélsőséges durvaságoktól hemzsegő cikket jelentetett meg.
A magyar válaszjegyzék leszögezi. A budapesti, illetve szőuli állandó képviseletek felállítása nem irányul Észak-Korea ellen. Megalapozatlan és elfogadhatatlan az a követelés, hogy a magyar kormány vonja vissza szuverén döntését. A szóvivő beszámolt arról is, hogy miután Budapesten megkezdte működését a dél-koreai állandó képviselet, ezt Fennyanban ismét elfogadhatatlan tartalmú és hangvételű nyilatkozatban bírálták. A megfogalmazás szerint Magyarország kezét nyújtja és táncra perdül a dél-koreai bábokkal. Nem célunk a szópárbaj folytatása, mutatott rá Komorowski István, de a jó viszony megőrzése érdekében reméljük, hogy a KNDK vezetése megfontoltságot és bölcsességet tanúsít álláspontjának kialakításakor. A tájékoztató másik témája. Hazánk a szocialista országok közül elsőként hozzájárult, hogy az Emberi Jogi Bizottság kivizsgálhassa nálunk a politikai jogok megsértéséről szóló bejelentéseket. Ilyet egyébként magánszemélyek is tehetnek. A szóvivő ezután válaszolt az újságírók kérdéseire. A Híradó arról érdeklődött, hogy szóba került-e a Varsói Szerződés múlt heti külügyminiszteri találkozóján a szófiai magyar nagykövetségen tartózkodó romániai állampolgárok sorsa.
Igen, ezt a külügyminiszteri bizottsági ülést felhasználtuk arra, hogy Várkonyi Péter külügyminiszter megbeszéléseket folytatott az érintett bolgár és román külügyminiszterrel erről. A tárgyalások eredményéről és folyamatáról konkrétan most nem tudok tájékoztatást adni, de úgy tűnik, hogy sikerült egy lépést előbbre tenni a megoldáshoz.
A fejlesztő irodánk 5 éve foglalkozik a másodlagos energiák hasznosításával, energiahordozók hasznosításával, ezek között a kórházi hulladékok megsemmisítésével úgy, hogy meleg vizet nyerjünk belőle. Amiről részletesebben beszéltem, először Sopronba a KGST radikális változtatásával kapcsolatos konferencián. Itt megismerkedtem a dél-koreai üzletemberekkel. Egy olyan ajánlatot kaptam a dél-koreaiaktól, hogy ők fölvállalják, hogy a megamorf termékeket elterjesztik Dél-Koreába, köztük ezt a konténert is. Cserébe viszont a Samsung cég, akire ő befolyással vannak, részben tulajdonuk is Magyarországon, az én szellemi termékemért, az én technológiámért Magyarországon ellátná vagy a kórházakat számítógéprendszerrel, vagy az iskolákat, vagy az OTP-ket egy ilyen adatbankkal.
Az üzletnek mi akadálya van?
No jó, hát annak sok akadálya van. A Magyar Külkereskedelmi Hatóság, ha úgymond kereskedelmi minisztérium megköti, és azt mondja, hogy én nem hozhatok be számítógépet, hanem én a dollárt hozzam ide. A másik probléma pedig be kell adnom különböző kérelmeket, különböző osztályokra, addig még azt végig ellenőrzik, még meggyőzöm a kisebb hivatalnokot, a nagyobb hivatalnokot, még nagyobb hivatalnokat, addig rengeteg idő telik el.
Ez mennyi idő szerint?
Vélemény szerint 2-3 hónap, és addig még nem vár a külföldi partner.
Ne haragudjon, önnek, ahogy mondta, legalább 100 milliós vagyona van, ez forintba sem akármi. De még nem hagyja az egészet a nyavajába, és él nyugodtan.
Kérem szépen, én ezt az egész dolgot, amikor elkezdtem, ezt nem 5 percre kezdtem el. Én elültettem egy almafát, elhittem, amit a Grósz kormány nekem ígért, elővettem a párnám alól a pénzt, példát akartam mutatni, hogy próbáljunk segíteni, mert úgy tűnik, hogy tisztességes ennek a kormánynak az elszántsága, de sajnos rá kell, hogy döbbenjek, hogy a helyi hatalmasságok nem veszik fel a fordulatot, amit a kormányzat diktál neki.
Morvai úr, amikor beadta az engedélyt hozzánk, akkor erről a csereüzlet lehetőségről nem beszélt.
Tudom, mikor adta be, de ez a lehetőség, ez most jött, amint hallom, egy héttel ezelőtt.
Egy hét óta én nálam nem járt a Morvai úr, és tudomásom szerint a minisztérium illetékes főosztályét sem kereste meg ilyen kéréssel.
Akkor itt most valaki nem mond igazat, mert ugye ő azt állítja, hogy újra az engedélyre vár, mert neki azt mondták a minisztériumban, hogy a dollárt kell hazahozni, számítógépeket nem hozhat haza a szellemi termékért cserébe.
Biztosan így van, én azt javaslom a Morvai úrnak, hogy keressen meg minket, legalábbis a minisztériumnak arra illetékes főosztályát a kérelmével.
Lehet, hogy egy másik főosztály tud a dologról? És egy másik főosztály most dönt, vagy nem dönt, vagy gondolkodik?
Tudomásom szerint másik főosztály sem tud a dologról.
Tehát akkor ismét engedélykérés. Hiába van külkereskedelmi joga, nem külkereskedhet úgy, ahogy tud, hanem minden egyes lépéshez külön engedély kell?
Nem, Morvai úr erre nem kért engedélyt. Morvai úr a találmányának az értékesítésére kért engedélyt.
Tehát akkor erre külön kell engedélyt kérni, ahogy mondom.
Külön kell engedélyt kérni.
Fokozott az érdeklődés. Telt ház. Még a pótcégek is elfogytak. Ma az Atrium Hyatt báltermében a Magyar Divatintézet iránymutatónak szánt őszi-téli bemutatójára jöttek el a kereskedők, a tervezők és sokan mások. Úgymond a szakma. Olaszok is érkeztek divatot mutató videófilmmel. Ez utóbbit életlenül tálalták. A riporter csodálkozik, hogy mi türelmes a magyar. Olykor. Csendesen szemlélték a tendenciákat. Sokszor elhangzott a figyelmeztetés, mi jön, mire készüljünk. Nos, az egyszerűség, a vibrálás és az emlékek divatja következik. A riporter szakadatlanul keresi a színpadon az ígért egyszerűséget, a vibrálást és az emlékeket. Egyet talált, felejteni valót. A cigarettát a férfi manöken kezében. Kereskedőinket ilyen bemutatókon edzik. Ízlésüket formálja a divatintézet. Butikokkal szeretnék versenyeztetni az állami és a szövetkezeti ruhaipart és a kereskedelmet. Ránk férne, örömmel vennénk. Csak hogy nem elég az óhaj. Hordható, ízléses és jó anyagból készült ruhákra vágyunk. Csak halkan teszem hozzá. Elviselhető árakon.
Elindultunk néhány vadászboltba, de természetesen csak vadászfegyvereket láthattunk. Egyetlen üzletben vagy vállalatnál sem tájékoztattak arról, hogy pénzük lenne riasztó fegyverek vásárlására. Mi is csak egy külföldi prospektusból tudjuk megmutatni a különböző típusokat. A válasz minden helyen egyforma volt, nincs rá valuta. A most kapható vadászfegyverek is csak ritkán jönnek be az országba, Csehszlovákiából, az NDK-ból, Finnországból, Ausztriából és az NSK-ból. Több vállalat is vesz magyar áruért cserébe vadászfegyvert. Arról azonban szó sincs, hogy ezekért az árukért éppen riasztó fegyvereket vásárolnának, amelyeknek az ára a katalógus szerint 150 és 400 márka között mozog. Első érdeklődésünkre úgy tűnik, tehát január 1-je után feléled majd az egyéni import, talán éppen Ausztria valamelyik áruházából, miként tanúi voltunk ennek az elmúlt években a videókkal kapcsolatban.
Bizonyára nem került el az ön figyelmét a mai magyar nemzet megfogalmazása. Magánszemélyek önvédelmi lőfegyverek tartására egyéni elbírálás alapján akkor kaphatnak engedélyt, ha fontos politikai, állami vagy gazdasági beosztásban dolgoznak, és reálisan veszélyhelyzetbe kerülhetnek. Kérem szépen, ki dönti el, hogy kinek fontos a politikai és gazdasági beosztása, és hogy ezáltal veszélyhelyzetbe kerülhetnek?
Hát valóban kicsit általánosnak tűnhet ez a megfogalmazás. De úgy vérjük, hogy a mindenkori politikai, gazdasági és a közbiztonsági helyzet az, amely végül is befolyásolja azoknak a személyeknek a körét, akik ezekben a kategóriákban eshetnek vagy tartozhatnak.
Na de erre a helyzetre rengetegen hivatkozhatnak, úgyhogy ne haragudjon, de kibújt a kérdésem alól.
Én azt hiszem, hogy az volna inkorrekt és nem helyes megoldási mód, hogyha valami taxációt adnánk a jogszabályba, hogy meddig terjed a fontos embereknek a köre.
Teszem azt, vállalat vezetője.
Vagy nevezzük nevén mondjuk a városi pártitkárnál megállna ez a kör.
Azok, akik ilyen fegyvert kaphatnak majd, de külön engedély alapján azoknak vizsgázni kell-e majd?
Nyilvánvaló, a fegyverrel összefüggő kérdésekben megfelelő ismerettekkel kell rendelkezniük.
A Loire völgyében egy 14. századi főúri kastély ad otthont a Martinéri műhelynek és három alkotójának, akik csak keresztnevükön lépnek a világ elé. Pat, Jacqueline és Michel egy közös gondolat nevében vállalják a művészi néptelenséget. Olyan fali szőnyegeket szőnek, amelyek szenvedélyesen sugározzák az élet és a természet szépségeit. A mindent megértő emberi figyelmet, a múlt üzeneteit és a régi nagy művészetek mai mondani valóit. És mindezt addig vallják végtelen bölcsességgel, míg tart a szál, míg tartanak a napok. Thank you.
jelentést az Emberi Jogi Bizottság elé az Egyesség Okmány Magyarországi Végrehajtásáról. Az ellenőrzési mechanizmus egyik sajátos formáját tartalmazza a 41. cikk. Eszerint az Emberi Jogi Bizottság átvehet és megvizsgálhat olyan bejelentéseket, amelyekben egy részes állam azt állítja, hogy egy másik részes állam nem teljesíti az Egyesség Okmányban vállalt kötelezettségeit. Ez a rendelkezés csak azon államokra vonatkozik, amelyek külön nyilatkozatban ismerték el az Emberi Jogi Bizottság illetékességét a bejelentések megvizsgálására. Ilyen külön nyilatkozatot eddig 21 ország, a szocialista országok közül egyedül csak Magyarország tett.
A Győrben megjelenő műhely szoros kapcsolatot tart a pozsonyi irodalmi szemlével és a kismartoni Wortmühle, azaz Szómalom című folyóirattal. De ők közöltek először hosszú évek után Cseh Szabó László írást, és jó pár határainkon túli költő, író hazai bemutatására vállalkoztak. A most megjelent Jelen, Múlt, Jövő című Horváth Lilla szerkesztette munka, immár az 5. műhelykönyv. Hogy miért?
Sültér István mondott egy alkalommal épp az egyik műhely kiadvány avatásakor, hogy meggyőződése szerint a folyóiratok a kéziratok nagy temetőjét jelentik. Ez ellen úgy próbálunk a magunk módján védekezni, hogy időről időre könyveket jelentetünk meg, amelyekben azokat az írásokat közöljük, illetve gyűjtjük össze, amelyekről úgy véljük, hogy valamiféleképpen mégis méltók arra, hogy a későbbi időszakban is olvasottak legyenek.
Az írások gyűjteménye után most legyen szó képek gyűjteményéről. Horváth Gyula színművész magánkollekciójából többek között Szász Endre, Reich Károly, Gross Arnold alkotásait láthatják a budapesti Jókai Klubba látogatók.
Ha újra születhetnék, én tudja, mi szeretnék lenni? Egy egyszerű, szürke, svájci milliómos. És rengeteg képet gyűjtenék magam körül. Én 33 éve gyűjtöm a képeket. Nincs kedvenc képem. Én ezekkel a képekkel együtt élek. Én képes vagyok 4 napig otthon lenni, kitegyem a lakásból a lábamat, mert én olyan jól érzem magam otthon ebben a közegben.
Minden időpillanatban folyamatosan érzékeli a beteg légzésének jellemzőit, és ha az előre tetszőlegesen az orvos által beállított értékektől bármi eltérést észlel, azonnal jelez.
Ennek az orvosi eszköznek egyik fontos tulajdonsága, hogy az ország kórházaiban működő 15-20 féle altatóberendezés bármelyikéhez átalakítás nélkül csatlakoztatható. No és az sem egy utolsó szempont, hogy a nyugatról beszerezhető, azonos tudású 100 000 forint értékű társaival szemben alig kerül többe 38 000 forintnál. Ugyanakkor hazai alkatrészekből állítható elő, import alkatrész igénye elenyésző.
Azt láttam, hogy jövök, vörös volt a fénycsorompa, vörösen villogott. Itt mellettem jött egy pótkocsis teherautó, egyszer csak kanyarodott be, és kicsit lassított, és már jött elém, és egyből fékeztem, de más nem tudtam csinálni, még elugrani se tudtam, rám dőlt az összes kavics.
A teherautó vezetője csodával határos módon életben maradt. A baleseti sebészeten az ügyeletes elmondta, hogy a gépkocsi vezető 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vonatközlekedés Tatabánya és Oroszlány, illetve Tatabánya és Pápa között egyelőre szünetel.
minősítésen túl dilemmát jelent az is, hogy egyáltalán a büntetésnek lehet-e célja. Hiszen nevelésről már egyáltalán nem lehet szó, maximum elszigetelésről.
Na most ugye egyik oldalon áll a gyógyíthatatlanul beteg bűnelkövető. A másik oldalon meg a társadalom, amelyik félti a biológiai épségét, az egészségét az ilyen bűnelkövetőkkel szemben. Én szerintem nem lehet elzárkóznunk a büntetés kiszabásától az ilyen szándékos bűncselekményt, de akár gondolatlan bűncselekményt elkövetőkkel szemben. Azonban a büntetés végrehajtása során az elkövetőt nem a úgynevezett rendes börtönviszonyok között kell tartani, hanem az erre a célra külön kijelölt gyógyintézetben kell a büntetésre töltenie.
Tehát börtönkor.
Tehát a büntetés végrehajtás zárt rendjében, magyarán büntetés végrehajtási gyógyintézetbe kerül.
Ebben az esetben teljesen indiferens, hogy a büntetés mekkora. Tehát, hogy mondjuk 2 éves, 3 éves, vagy adott esetben 10 éves börtönbüntetéssel szabnak ki. Egyrészt, mert úgyis kórházba kerül, másrészt pedig valószínű, hogy előtte meg is hal.
Hát valószínű, mert hiszen mondom, azért kezdtem azt, hogy itt a bíró dilemmája.
A környezetvédelemről jelentést hallhattak a képviselők. Felsorolták az eredményeket és a kudarcokat. Egy vélemény, amely érdemes a közfigyelemre.
A környezetvédelemben ön mit tart a legfontosabbnak?
Hát a tisztaságot. Már ahogy utazok végestelen végig a vonatta, úgyhogy azt nézegetem ott, ahogy kinéz mindenféle, és a környékemen is, mondjuk nem a személy szerinti saját környékemen, hanem nagyon sok minden tennivalónk itt lenne. És a saját környezetünket kéne először rendbe tenni, úgy kéne kiebb lépni.
Másfél évtizede egy 3 hetes erdélyi utazás során láttam meg ezeket a témákat, amelyeket fényképezőgépemmel rögzítettem, és melyekből erre a kiállításra válogattam. Lehet, hogy ma már hiába keresném a falusi utcán bivajt patkoló kovácsot, a patak partján ruhát súlykoló asszony. Nem mesélne Ágnes és Anna néni sem Tamás járóról. A tordai hasadék Szurdok völgyében azonban ma is úgy rohan a patak, és a gyilkosztó fekete vizéből is úgy merednek elő a fenyőcsonkok, mint 1973-ban.
A kollégium részmetsző diákjai közül kerültek ki a rajzoskola első tanárai, akik a szép mesterségre céglegényeket is oktattak, mert hogy 22 cég kötelezte a leendő mestereket a rajztanulására. Kérem, akkoriban így rajzolt egy asztalos legény. Kazinci nem véletlenül írta, hogy Debrecennek ezen iskolára nagy szüksége van, s bár minden tehetős szülék gyermekeik járnának fel itt, hogy ha valaha építetni fognak, tudják, mit nem szabad tenni. A széphalmi literátor egyébként szürke eminenciásként figyelte, méltatta a debreceni képzőművészetet, bár igaz, hogy olykor malíciózus megjegyzésekért sem ment a szomszédba. Főbírákról, kurátorokról, költőkről van szó, akiket a múlt iránt való érdeklődés feltámasztott. Meg sorsuk, életük regényes, színpadra és könyvbe illő régi módiba. Erről a korról, a múlt század első évtizedeiről szól ez a kiállítás. Thank you.
Az ember nem választ stílust, ez egy nagy tévedés. Járunk a világba nyitott szemmel, mert érzékenyek vagyunk, mert az életünk művészek, és az egyik ember azt veszi észre, hogy hogy csillog a víz, hogy milyen kis suták, buták az emberek, és hogy élnek, és akkor ezeket úgy begyűjti magába. Nagymaroson megfigyeltem, hogy minden nap 4 órakor fölöltözve kiül egy házaspár, borzasztó szegények, de valami kis gyöngyöket maguk elé tesznek, és ezt én nézegettem úgy 2 szatyorral a kezembe, és akkor nem tudom, hogy év múlva megcsinálta. Amilyen ember vagyok én, az belém épül, hogy látom a világot, én így látom a világot, én mást veszek észre a világból, és akkor ez így kialakul.
Az újonnan kialakult, de már szokássá vált újfajta nyilvánossághoz képest nem érzi-e úgy, hogy visszalépés történt. Nevezetesen a központi bizottság most 2 napig zárt ajtók mögött ülésezett. Miért?
Visszalépésnek nevezhetnénk, hogyha rendszeresen ilyen lenne a magatartásunk a továbbiakban, de mi teljesen komolyan veszük azt, hogy a központi bizottság munkájának végeztével beszámol a közvéleménynek. Most azt akartuk, hogy semmilyen külső momentum ne zavarja a központi bizottság vitáját, és utána pedig úgy, ahogy eddig megszoktuk, mind a beszámolóról, mind a vitáról részletes tájékoztatást adunk.
Én úgy gondolom, hogyha előre kellett tervezni egy ilyen, hogy mondjam, hibaelhárító magatartást, hogy semmi kívülről ne zavarja, akkor talán élesebb lehetett ez a 2 nap, mint a korábbiak. Tévedek?
Élesebb volt a előadói beszéd is, amit jó néhány részben vitattak is természetesen, emiatt, hiszen azt akartuk, hogy ilyen vita legyen, és a felszólalások is egymás közt is vitatkoztak.
Én azt gondolom, hogy akkor térjünk át ennek a 2 napnak a tartalmára, és én mindenek előtt azt szeretném megkérdezni, hogy egyre többen és egyre többször azt mondják, hogy ahhoz, hogy most tervezni és aztán előrelépni tudjunk, egyre nagyobb szükség van az elmúlt korszak kritikus értékelésére. Egészen konkrétan, ki és mi okozta az országban azt, hogy a gazdaság válságba került, mi és ki okozta azt, hogy azokat a problémákat, amelyeket legalábbis az én véleményem szerint korábban olcsóban és kevesebb fájdalommal meg lehetett volna oldani, mégis magunk előtt görgettük, nem oldottuk meg, és most előállt egy olyan szituáció, ahol, ahogy ön mondja, zárt ajtók mögé kényszerül a központi bizottság, mert bizony várhatóan, vagy talán így is volt, igen éles hangok vannak. Mi mellett, mi ellen?
A pártértekezlet után a központi bizottság által elfogadott feladatterben szerepelt, és ki is küldtük azt a munkabizottságot, tudományos körökre támaszkodva, végezzék el az elmúlt 30 év, ha kell nyúljanak vissza 1945-ig, akkor ennek a több mint 40 évnek a tudományos elemzését. Nem tudtuk megvárni most már ezt az 1,5 évet ahhoz, hogy munkánkból bizonyos negatív jelenségeket és hibákat, problémákat kiküszöböljünk. Ezért döntött úgy a központi bizottság legutóbbi ülésén, ahol kezdte már a belpolitikai helyzet tárgyalását, csak még nem teljes fegyverzetben. Azért döntött úgy, hogy előzzük meg egy politikai elemzéssel, és a megfelelő, vagy most azokat a következtetéseket, amelyeket meg tudunk tenni, tegyük meg. A tudományos elemzés pedig nyilvánvaló, hogy mélyebben és sok más elemet is föl fog hozni. Tehát politikai elemzés történt elsősorban. Őszintén és világosan megmondtuk, a központi bizottság tagjai helyeselték, sőt, nagyon örülök neki, hogy az üzemekből, munkahelyekről, egyetemekről jött központi bizottsági tagok értették meg leggyorsabban, mikor azt mondtuk, hogy a belpolitikai helyzetünk romlott még a pártértekezlet óta is. Egy bizonyos javulás után ez a romlás bekövetkezett. Nyilvánvaló, hogy elsősorban az életkörülményeikben történő nehézségek és az infláció az, ami irritálja a lakosságot, de hát azt meg lehet érteni, hogyha valamilyen konkrét helyzetfeltárást végzünk, és politikailag pedig igyekszünk megfelelő lépéseket tenni ennek az ellensúlyozására. De úgy érzik, hogy ez sem történt meg. Lassúnak tartják a tevékenységünket. Jó néhány kérdésben gyorsabb intézkedéseket várnak, és bizonyos területeken pedig nyíltak kiállást is. Na mi az, amit vállalunk? Mi vállaljuk a Magyar Kommunisták Pártjának 70 évét, vállaljuk ezt az elmúlt 40-45 évet is, de azokkal a tanulságokkal, amelyek késlekedéseinkből, hibáinkból, vagy pedig egy rossz politikai intézményrendszerhez való ragaszkodásunkból eredtek. Egy röviden visszanéztünk 1948-ra, amikor az Egyesült Párt programja az alkalmas lett volna arra, hogy a szocializmus építése egészséges, normális körülmények között bontakozzon ki, de a pártvezetésben egy szűk csoport lényegében maga diktatórikus hatalmának megteremtéséhez használta fel ezt az Egyesült Pártot. Ezért súlyos árat fizettünk később egy nemzeti tragédiával, ellenforradalommal, demokratikus mozgalommal. Mi vállaljuk 1953-tól az új szakasz kormányprogramját, a központi vezetőségnek akkori döntését, amely részben szembenézett a hibákkal, de leginkább kibontakoztatott egy demokratikus mozgalmat, amelynek fő törekvése és célja a szocializmus megújítása volt. Ez a nemzeti tragédia, ez az ellenforradalmi támadás 1956-ban új helyzetet teremtett. Jól értékeljük, vagy helyesen értékeljük, hogy az új vezetés támaszkodott erre a demokratikus mozgalomra. De aztán 58-tól kezdve fokozatosan elfeledkeztünk róla, aztán teljesen háttérbe szorult, minthogyha csak november 4-től lenne időszámítás, már pedig itt folyamatosságot is föl kell fedeznünk és megmutatnunk nem csak 48-tól, hanem 53-tól is. Aztán az elmúlt 10-15 évben keletkezett az a feszültség, amelyet nem oldottunk meg, és amely ma olyan helyzetet teremtett, hogy a társadalomban néhány vonatkozásban válsághelyzet is van. Milyen feszültség keletkezett? Azt hiszem, az a pártvezetés az 60-as évek közepetáján időben jött rá, hogy reformprogramra van szükség. A gazdasági reformot kidolgozta, nem teljes gazdaságpolitikára, azt is hozzá kell tenni, hanem gazdasági irányítási rendszerre neki lendült, és aztán külső kényszerek hatására, például ugye a magyar gazdaság sokat vesztett a nemzetközi árrobbanás következtében. Aztán, hogy kevés megértés volt abban az időben barátainknál, és másutt is a reform iránt. Aztán az, hogy új feszültségek is keletkeztek a 70-es évek elején, ez a reform lefékeződött, sőt visszarendezés is bekövetkezett. Ez jelentős mértékig hozzájárult, hogy az a politikai intézményrendszer egyáltalán nem felelt meg egy demokratikus gazdálkodási rendnek. Tulajdonképpen a demokratikus közéletet nem teremtette meg. Mi az, amit mi most bírálunk? Bíráljuk azt, hogy a pártpolitikája elsősorban a vezetőség szintjén alakult ki, és a tagságnak nem volt beleszólása. A tagság elsősorban végrehajtó volt. Tehát még a tagság sem tudta közvetíteni az ország lakosságának a véleményét és tapasztalatait. Másrészt ez együtt járt egy olyan káderpolitikával, hogy felülről lefelé ment a káderek kiválasztása és kinevezése. Ennek volt a következménye, hogy tulajdonképpen demokratikus tömegellenőrzés sem volt a káderek fölött. A párt ügyintéző volt az államban, sok mindent átvett, és a termelés irányításába is beleszólt közvetlenül, ahelyett, hogy a termelés körüli politikai és hangulati elemeket erősítette volna, és támogatja, vagy bírálja a gazdasági vezetést. Úgy fogalmaztunk nagyon élesen és erőteljesen, hogy legtöbb hibát az értelmiségi politikánkban követtük el. Oly mértékű volt az értelmiség háttérbe szorítása, figyelmen kívül hagyása, a kulturális művészeti kérdésekkel való foglalkozás 70-es évek második felében, 80-as évek elején oda jutottunk, hogy tulajdonképpen itt egy visszaesés következett be. Az ifjúságnál pedig tudtuk, mondtuk, hogy az ifjúság másként kénytelen közeledni a valósághoz és a szocializmus építése, ez nem úgy, mint atyáik, de nem voltunk hajlandók tudomásul venni, hogy ez az ifjúság másként gondolkodik, és másként közelít a problémák megoldásához, és helyet kér helyet kér, nem csak a nehézségek elosztásánál, hanem a döntéseknél is, és a döntések végigvitelénél is az ellenőrzésnél. Na, ezekről a kérdésekről volt nagyon széles körű vita.
Hadd kérdezzek egy látszólag nyelvtani, de egyáltalán nem nyelvtani, inkább politikai kérdést. Végig úgy fogalmazott, hogy úgy véltük, itt így hibáztunk, ott úgy alakítottunk, tehát többes szám első szemében beszélt. Jelenti-e az, hogy a mai pártvezetés, értem ez alatt a központi bizottságot és a politikai bizottságot, teljes egészében vállalja tehát ezeket a hibákat, vagy úgy véli, hogy bizonyos hibákhoz neki már nincsen köze? Májusi pártértekezlet.
Erről azért nehéz is összetett dolog beszélni, mert először is én 1951 óta vagyok pártag. Tehát mint pártag valami közöm mindenképpen volt hozzá. Aztán dolgoztam különféle apparátusokban. A döntésben Grósz elvtársal együtt 1980-ban kerültünk a központi bizottságban. Mások még akkor sem volt a központi bizottságnak tagja, és összesen 1985-től ugye, hárman akkor lettek politikai bizottsági tagok, ketten mi 87-ben, Cseák elvtárs növelez 5 a 11-ből, a többi pedig a pártértekezleten lett a politikai bizottsági tagja. Tehát mint a párttag belső szolidaritásból én a többes számot használom. De ha sorra szedjük a különböző döntéseket és a döntések módját, akkor azt kell mondani, hogy mi elhatárolódunk egy sor dologtól. És úgy nem vállaljuk. Hát elhatárolódunk a döntéseknek ettől a mechanizmusától, attól, hogy nem tárták fel a gazdasági helyzetet a maga valóságában a központi bizottság előtt, egyszer sem az adósságról az utóbbi időben beszélünk. Egy éve mondjuk el az adósság összegét, mondjuk el, hogy az milyen következményekkel jár.
Bocsássak, meg itt kénytelen vagyok közbe kérdezni. Óriási meghökkenéssel olvastam én is, és gondolom nagyon sokan Magyarországon, hogy a pártfőtitkár, miniszterelnök mondta egy interjújában a Magyar Hírlapnak, hogy ő maga nem tudja pontosan a magyar adósságállomány. Ez mit jelent tulajdonképpen? Ez azt jelenti, hogy egy korábbi tervező, irányító rendszer hamis számokkal dolgozott volna. Más a helyzet, mint amit mi hittünk?
Az a helyzet, hogy a döntések azok három szinten születtek. Volt politikai döntés a politikai bizottságban, vagy a központi bizottságban, kormányzati döntés a kormánynál, és mindig volt szakértői feltállalás. És a szakértői feltállalást az készpénznek vette a kormányzat is, a politikai bizottság is, de 84-től 87-ig nem kapott tájékoztatást a politikai bizottság az a konkrét adósságállományról például. Aztán ezek a nagy beruházások, amelyekről szó van, azok szintén nem demokratikus alapon születtek a döntések, és most aztán politikai örökségként kell kezelni gazdasági beruházásokat.
De mégiscsak engedjen meg ide még egy kérdést. Ebből azért egy kicsit úgy tűnik, mint ezeket a nagyon nagy horderejű, az ország egész életét, egész gazdaságát befolyásoló döntéseket névtelen szakértők mozdították volna, vagy háttérből irányították volna. Ez alig hihető.
Szóval konkrétan ez az adósságállománynál van, mert azért egy Bős-Nagymarosnál a számítások azok túlnyomó részt pontosak voltak, csak 10 évvel ezelőtt még nem tudtak annyit a környezetről, a környezetvédelem szükségességéről, mint későbbiek folyamán. Mondjuk egy eocén program, hát azért ott is lehetett a számításokba valamilyen módon bízni, de úgy látszik, hogy nem teljes mértékig, mert nem minden következményeit tárták föl. Az adósságnál nem volt teljesen tiszta a kép a vezetés előtt és a kormány előtt.
Hadd kérdezzem meg, tegnap a párt szóvivőjének tájékoztatóján is elhangzott, hogy ahhoz, hogy kilábaljunk a bajokból, és hát most ön is sorolta szép számmal a bajokat, valószínűleg még sokáig lehetne őket sorolni, ahhoz, hogy kilábaljunk a bajokból, az egy újfajta nemzeti közmegegyezésre van szükség, de nem mindegy, hogy kivel, ez idézet volt. Két dologra szeretnék rá kérdezni. Az egyik, hogy mit jelent az újfajta. A másik pedig az, hogy nem mindegy, hogy kivel ez. Azt jelenti-e, hogy most a központi bizottság a kétnapos ülésén ellenséget keresett és talált, ellenfelet keresett és talált, elhatárolta-e magát, egészen durván szólva, a most frissiben alakuló alternatív különféle szerveződések sorától?
A központi bizottság egy állásfoglalást fogad el az első napi rend tárgyalása után, amelyet menet közben dolgoztunk ki, és most van a központi bizottság tagjainak a kezében, tehát még a vita lezárása után még egyszer rátekint erre az állásfoglalásra. Ez pontosan tartalmazza, hogy mit gondolunk az új közmegegyezés alatt. Szeretném elmondani, hogy korábbi közmegegyezésnek egyik fő mozgató ereje, összetartó, kovácsoló ereje volt a gazdasági fejlődés és az életszínvonal állandó növekedése. Most ellenkezőleg gazdasági nehézségeink vannak, ki kell lábbani egy válságos helyzetből, és a fogyasztás megszorításáról van szó. Viszont nagyon szükséges hozzá a politikai közmegegyezés. Korábban a liberalizmust tartották egy összekötő kapocsnak, különösen az értelmiséggel, más körökkel szemben a közmegegyezésnél. Most a politikai pluralizmust tekintjük annak. A politikai pluralizmusra épülő intézményrendszert tekintjük annak. És minden olyan erővel kapcsolatot, párbeszédet, lehetőség szerint megegyezést, vagy pedig alkalomszerű együttműködést kívánunk, aki segíteni akar ennek az országnak, ennek a népnek a bajokból való kilábalásban, segíteni akar az alkotmányozásban, a jogállam kialakításában, a gazdasági problémák megvitatásában és megoldásában, útkeresésünkben és az orientáció kialakításában. Nem kerestünk ellenséget, mindig konkrétan kell eldönteni, hogy tudunk-e valakivel együttműködni, vagy nem, mint ahogy ők is konkrétan döntik el, hogy együttműködnek a párttal, vagy nem.
Véleménye szerint ez a központi bizottságban általános vélemény? Tehát arra gondolok, hogy az elmúlt időben az ember elég sokat hallott arról, hogy sokaknak, még a központi bizottságban is nem tetszik az, hogy pluralizmus felé megyünk, hogy nagyobb tolerancia felé megyünk, és úgy vélik, hogy eddig és ne tovább, sőt lépjünk inkább vissza.
Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy az új gondolat könnyebben születik, mint az új társadalmi gyakorlat. Új gondolatnak mindenki elfogadta a pártértekezleten azt, hogy szocialista pluralizmusra van szükség, az, hogy jogállamot kell létrehozni, hogy szervezkedhetnek nem csak a mi irányításunk vagy bábáskodásunk alatt, alulról is a tömegek, értelmiségek, mások, akik érdekeiket meg akarják fogalmazni, ki akarják fejezni is, képviselni is kívánják ezeket az érdekeket, illetve véleményüket összegezni és elmondani, közzétenni és megpróbálni megvalósítani, illetve a gyakorlat kritikájának alávetni. Ezt elfogadtuk. De amikor megjelennek különböző színű szervezetek, az egyik dühösebb, a másik kedvesebb, az egyik meg azt mondja, hogy hajlandó együttműködni velünk, a másik el akar kerülni bennünket, akkor a központi bizottság, de a párttagság is meglepődik egy kicsit. Meg kell szokni az új helyzetet. Hogy nem az van, hogy mondunk valamit, és akkor mindenki szalad megcsinálni, hanem az van, hogy jó döntéseket kell hoznunk, alá kell vetni a tömegek kritikájának, ezen szervezetek kritikájának is, új közmegegyezésre kell jutni, és együtt kell akkor mindenkivel megvalósítani, aki erre alkalmas, illetve aki erre vállalkozik.
Hát ön is tudja, hogy azért most Magyarországon igen sok múlik az ösztönzésen. Nevezetesen úgy kell értenem a szavait, hogy a politikai legfelsőbb vezetés, értem az alatt mondjuk a politikai bizottságot, arra ösztönzi a központi bizottságot és a párttagságot, hogy erre felé menjen tovább, fogadja el szükséges velejárójának a mostani helyzetnek, hogy vannak kritikus, meg rossz kedvű vélemények.
Meg kinövések is lesznek meg olyan szervezetek is, amelyek nem akarnak majd beilleszkedni a szocialista rendbe, arra ösztönözzük, hogy a valóságot figyeljük, és mindig konkrétan döntsünk.
Tehát nem igaz az, amit sokan prognosztizáltak, egyébként ennyi pletykát központi bizottság ülés kapcsán én már régen hallottam, hogy most jön a nagy keményedés.
Nem, arról szó se lehet. Nem keményedéssel, hanem közmegegyezést keményedéssel nem lehet létrehozni. Márpedig itt a ország lakossága túlnyomó többségének összefogása és aktív cselekvő részvétele nélkül sem a bajokat nem lehet megoldani, sem nagy programunkat elérni.
Ebben a tekintetben, és utolsó kérdésnek szánom ezt, mekkora az egység? Nevezetesen meglehetősen nyilvánosan zajlik egy sor vita, sőt, ennél többről is van szó, meglehetősen sok hír van nyilvánosan megint csak kinyomtatva arról, hogy a legfelsőbb pártvezetésen belül sincs egy csomó mindenben egység. Úgy véli-e, hogy ez a két nap az egység felé mozdította a pártvezetését, vagy pillanatnyilag még, hogy mondjam, csata közben vagyunk?
A központi bizottságot azt foglalkoztatja, hogy van-e egység a politikai bizottságban. A párttagságot az, hogy a politikai bizottságban és a központi bizottságban van egység. Először is tisztáznunk kell az, hogy monolitikus egység és egyenruhás egység többet ebben a pártban nem lehet. Attól elszoktunk, illetve most már tudjuk, hogy hibás és helytelen is lenne. Olyan, hogy egyetlen személy köré tömörülni, és ez jelentse az egységet, ebben a pártban ilyen már nem lesz. Tapasztalataink is erre, ebbe az irányba késztetnek. Milyen egység lehet? Az, hogy legyen szabad vita, kötetlen központi bizottságban is, és a politikai bizottságban is, és ha megállapodásra jutunk valamiben, akkor azt tartsuk. Ez az egyik központi bizottsági tag úgy fogalmazta, hogy összefogás szót kell inkább használnunk, mint az egységet, mert az egység alatt az egyformaságot értik. Én megmondom őszintén, hogy számomra a politikai, ez a politikai bizottság meglepetéssel jár, mert én azt vártam, hogy több lesz a különbözőség. De mivel mindenki, minden tagja felelősséget visel az ország mai helyzetéért, jobban igyekszik megkeresni a közöst, és összefogni, hogy a központi bizottság előtt már így lépjünk föl. A központi bizottság ezt az elvi álláspontot fogadta el az összefogásról, az egységről, a belső pártbeli szolidaritásról, annak érdekében, hogy a fő kérdéseket tudjuk kezelni, vagy ahogy az egyik kávétag mondta, menedzselni.
Akkor egy mondatos utolsó kérdés. Előre léptünk az elmúlt két napon?
Előre. Előre léptünk. Remélem, ez holnap a Népszabadságból is kiolvashatják majd, mert elég részletesen, a megszokott részletességgel tudósítunk, és az állásfoglalás pedig hétvégén valószínű pénteken rendelkezésre áll.